kedves gyülekezet, kedves vendégeink, kedves testvérek! A Biblia világa című előadás sorozatunkban ma Pál apostol rómaiakhoz írt levelével kezdünk foglalkozni. A rómaiakhoz írt levél egy igen értékes irat az egész Biblián és az Újszövetségen belül is. És pedig azért, mert ebben a levélben Pál apostol valami nagyszerű tömörséggel foglalja össze Krisztus evangéliuma lényegét. És ezen kívül ebben a levélben magyaráz meg egy igen nagy és nehéz kérdést, miképpen is van az Isten személyekre vonatkozó predesztinációja, előreismerése és előre rendelése, hogy bánt az Isten, Isten az egyes emberi sorsokkal és szabad akaratú döntésekkel, amikor örök idők előtt a megváltás tervét elhatározta. Ma arról fogunk beszélni, hogy az evangélium summáját, az evangélium lényegét hogyan fejti ki Pál apostol a római levélben. Legközelebb pedig folytatjuk majd azzal, hogy megismerjük, mit tanít a római levél a személyekre vonatkozó predesztinációról. Előre fölhívom a figyelmet, hogy az is egy igen-igen érdekes, fontos téma, és én úgy gondolom, hogy az ember lelkéről, mintha egy nagy kő gördülne le, mintha egy nagy botránykő gördülne el az útból, amikor megérti a római levél tanítását erről a kérdésről igazán. A római levél valószínűleg időszámításunk után 50-50 íródott, Korintusból írta ezt a levelét, tehát Görögországból Pál apostol Rómába. Kitűnik a levélből, hogy az apostol addig még nem járt személyesen Rómában, és újabb misszió útjának az előkészítéseként írta egyrészt a levelét a római keresztényeknek. Azt olvassuk a 15. fejezetben, az apostol tájékoztatta a gyülekezetet terveiről, hogy Róma a világ fővárosa meglátogatása után tovább készül Hispániába, vagyis a mai Spanyolország területére. Ilyen messzelátó tervei voltak az apostolnak. De nem csupán ezért írta levelét, hogy előkészítse utazását és a terveiről tájékoztassa a gyülekezetet, hanem a római levél első fejezetében néhány bibliavers nagyon szépen vall arról, hogy milyen indítékok késztették az apostolt erre a levélírásra. Így olvasom a római levél első fejezetében a 11. verstől a 15-ig. Ezt írta a római keresztényeknek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. És még a 17. versből olvasok. Mert Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Pál apostol egész szolgálatát meghatározta az a tapasztalata, hogy ő magának felfedezte az evangélium hatalmas értékét. És amikor az apostol szándékai ellenére nem tudott eljutni Rómába, és ott már gyülekezet létesült, akkor az apostolt foglalkoztatták ezek a gondolatok, vajon a római keresztények tényleg értik az evangéliumot a maga igazi mi voltában? Vajon látják-e annak jelentőségét, élnek-e annak megfelelően? Az apostol vágyva vágyakozott, hogy a maga mély személyes meggyőződését az evangéliumról a világ fővárosában is elmondhassa. Ő világosan megértette, hogy az evangéliumban Isten hatalma nyilatkozik meg, és Isten igazsága jelenteti ki abban. Égő vágyat érzett az apostol arra, hogy ezt mindenki igazán megismerje, hogy segítsen emberek tömegeinek, a megváltó pedig dicsőítessék. Ezen kívül az apostol értesült bizonyos problémákról is a római gyülekezetben. Arról győződhetünk meg, hogy meglepően jó volt a tájékoztatás, és a kapcsolatok rendkívül szorosak voltak a keresztény gyülekezetekben. Pál apostol is értesült arról, hogy Rómában a zsidók és a keresztények között bizonyos feszültség van. A római gyülekezet, ahogy az igéből kitűnik, többségében pogányokból állt, de volt egy jelentős számú zsidóság is a gyülekezet tagjai között, és ahogy említettem, bizonyos feszültség volt köztük. A levélből kiderül, hogy a pogányok, a pogány keresztények, azok hajlamosak voltak a zsidók felől úgy gondolkozni, hogy őket mindenestől elvetette az Isten. Pál apostol utal arra, hogy egy bizonyos felfuvalkodás, egy bizonyos megvetés jellemezte őket a zsidókkal szemben. Azt mondták, ők most elvettettek, és jövünk a helyükre mi. A zsidóknál pedig az volt a probléma, hogy ők meg nem értették meg teljesen, hogy a számukra oly szent ószövetséget felváltotta egy új szövetség, amelynek a pogányok épp úgy részesei, mint ők zsidók. De Pál apostol olyan szeretettel próbálta nekik magyarázni, már ilyen hasonlathoz folyamodott, hogy ez egy ismert hasonlat volt az egyház, illetve a hívő nép és Isten szövetségének a házassághoz hasonlítása. Pál apostol magyarázta nekik, Mózes törvénye szerint is tudjátok, ha meghal a férj, az asszony felszabadul a házasság törvénye alól. Most gondoljátok meg, hogy az az Isten, akivel ti szövetséget kötöttetek, ő meghalt, értetek. Értsétek meg, hogy ezzel az a szövetség megszűnt, és egy új szövetség létesült. Olyan megható az a lelki pásztori gond, amellyel Pál apostol írja ezt a levelet, hol a zsidókat szólítja meg benne, hol a pogány keresztényeket. Mindig tekintettel van az egyik és a másik réteg problémáira, és úgy próbálja az evangéliumot világosan kifejteni nekik. Tehát összegezve azt mondhatom, hogy a római levél indítéka ez volt, a levél megírásának az indítéka, hogy az apostol éveken át vágyakozott eljutni a világ fővárosába, nem jutott el. De ott már közben gyülekezet létesült. És az apostol, mikor még problémákról is hallott, nem tudta kivárni azt, míg személyesen eljut a gyülekezetbe, hanem még ezt megelőzően vágyakozott arra, hogy levélben az evangélium lényegét, sorsdöntő igazságait a szívükre kösse, tekintettel a gyülekezet sajátos, jellegzetes problémáira. Azt mondhatjuk azonban, hogy noha az ókori Rómába írta Pál ezt a levelet, ahol voltak zsidók és voltak pogányok, és ez tőlünk ma távol van. Mégis a Szentlélek ihletése folytán úgy írta meg az evangélium lényegét az apostol, hogy az nekünk ma élő embereknek, ha hallottunk addig az evangéliumról, hanem, ha eddig a pillanatig vallásosak voltunk, vagy vallástalanok, egyaránt egy olyan tiszta és egy olyan hatalmas bizonyságtétel az evangélium summájáról, amit alig ha lehet túlértékelni. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen Gould White apostolok története című könyvéből, ahol a római levelet ő így értékeli. Az apostol nagyon világosan és hatásosan fejtette ki a római levélben a hitáltali megigazulás tanítását. De milyen kevéssé láthatta akkor, hogy szavainak milyen messze menő hatásuk lesz. Azóta az összes korszakokon át, mint hatalmas tűzoszlop jelezte a római levél az élethez vezető utat a megtérő bűnösök számára. Minden keresztény hálát adhat Istennek a római gyülekezethez intézett levélért. A levélnek az a része, ahol Pál apostol az evangélium lényegét összefoglalja, az első fejezetben kezdődik, és a 8. fejezet 27. verséig tart. Erről a szakaszáról beszélünk ma a levélnek. Tehát még egyszer mondom, és ajánlom, hogy otthon olvassuk el az egészet, gondosan, figyelmesen. Sajnos kicsit nehézkes a fordítása. Pál apostol mindig olyan nagyon szenvedéllyel, tűzzel írt, mintha élő szóban beszélne, és ezt nem könnyű a fordításban visszaadni. De azért mégis hiszem, hogy sok fontosat és lényegeset megértünk belőle. Tehát egészen a 8. fejezet 27. verséig ajánlom otthon figyelmesen végigolvasni. Azzal kezdi Pál apostol az evangélium lényegének a kifejtését, hogy rámutat arra, hogy zsidók és pogányok egyaránt a bűn és a halál törvénye és ítélete alatt vannak. Nagyon fontos dolgot értett meg velünk ezzel az apostol. Az evangélium nekünk súlytalan. Semmit a világon nem mond addig, amíg a saját elveszettségünket fel nem fedezzük. Ez a tény ma is az evangélium hirdetését azzal kell kezdeni, hogy meggyőződjünk arról, hogy mi emberek mindnyájan a bűn és a halál törvénye és ítélete alatt vagyunk. Jézus nem véletlenül mondotta a hegyi beszédben, boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Vagyis azt mondta, a lelki szegénységünk felfedezése és elismerése, ez az Isten országa megnyilatkozásának a kapuja. Addig az evangéliumból nem is értünk semmit, nem tudjuk értékelni, nem értjük, hogy mi a jelentősége. És Pál apostol csodálatos logikával vezetít rá mind a pogányokat, mind a zsidókat arra, hogy egyformán bűn és ítélet alatt vannak. És azt kell mondanunk, hogy ma is szükség van arra, hogy két réteget meggyőzzünk arról, hogy mindnyájan a bűn és a halál ítélete alatt vagyunk. A pogányokat behelyettesíthetjük ma a vallástalan embertömegekkel. Óriási vallástalan tömegek élnek, akik semmit sem tudnak, és nem ismernek el erről, hogy a bűn és a halál ítélete alatt vannak. Egy másik nagy réteg a vallásos embereké. És sajnos ki kell mondanom, hogy vallásos emberek óriási tömege is egy elbizakodottságra és magabiztosságra hajlamos, és sejtelme sincs erről, és nem ismeri el igazán, hogy a bűn és a halál ítélete alatt van. Pál apostol milyen érveléssel vezeti rá mind a pogányokat, mind a zsidókat, mind a két említett réteget arra, hogy ez pedig igazság. A pogányok mire voltak hajlamosak, és ma is vallástalan emberek sokassága mire hajlamos? Azt mondjuk, én vagyok bűnös, én vagyok rossz, én vagyok a halál törvény alatt, én vagyok az áldozat. Ez az egész világ rossz, gonosz, ezt elismerem. De én úgy érzem magam, hogy nem én vagyok ebben a vétkes, hanem ez egy sorsszerűség. Én vagyok ebben az áldozat. Nem ez rengeteg embernek a közgondolkozása? Ki ismeri el azt, hogy a világ nyomorúságáért, szenvedéséért mi mindnyájan felelősek vagyunk, és mindnyájunknak van valami részünk benne? És Pál apostol, amikor itt a pogányoknak magyarázza, hogy bizony ők is a bűn és a halál törvénye és ítélete alatt vannak, noha joggal mondják, hogy Istent ők soha nem ismerték, az Isten író törvényét se ismerték, milyen bűnt ismerjenek el magukról. Az apostol neki két dolgot hangsúlyoz. Az egyik, amit mond, azt mondja, a teremtett világ valami isteni fenségről kétségtelmű bizonyságot tesz. Így írja, ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége. A teremtéstől fogva az ő alkotásaiból megláttatik. Nem azt mondja a Pál, hogy a természetből mindent meg lehet tudni Istenről, az Isten szeméről, egyáltalán nem állítja. De azt állítja, hogy az egész körülöttünk lévő világ valami halhatatlant, valami nagyszerűt érzékeltet velünk. Van benne egy ösztönzés, van benne egy felszólítás arra, hogy keressünk. És Pál apostol kimondja, hogy ez az Isten panasza. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Azt mondja Pál, hogy vallástalan tömegek is. Igenis, vétkesek, vétkesek abban, hogy van valami kihívás a körülöttünk lévő világban. Van valami ösztönzés arra, hogy valami tisztábbat, magasabb rendűt, nagyszerűt keressünk. Kutassuk a saját életünk eredetét, a világét, annak a rendeltetését. És ha mi ezt nem akarjuk megérteni, és mi ezt nem akarjuk keresni, hanem csak eszünk, alszunk, dolgozunk, és egy belső lelki restségnek engedünk, felelősek vagyunk ezért. És vétkesek vagyunk ezért, hogy nem keresünk, hogy nem törekszünk jobbra és többre. Azután a másik, amit Pál apostol a pogányoknak mond, vagy ahogy a vallástalan tömegeket akarja rávezetni, hogy nekik is van felelősségük. Ja, rendben van, valaki nem ismer írott erkölcsi vagy vallási törvényt. És nem győződött meg arról, hogy azok az élet törvényei, és azok igaz törvények. Azt mondja, de ott van a lelkiismeret munkája. Azt mondja Pál apostol, kétségtelen, hogy az emberben létezik, működik egy erkölcsi ítélőképesség. Olyan szemléletesen írja, hogy hányszor van így, hogy a gondolataink kölcsönösen vádolják és mentegetik egymást. Melyikünk nem élt át ilyesmit? Melyikünk meri állítani, hogy ő soha nem szállt szembe a lelkiismeretében egymással vitatkozó gondolatok végső bizonyságtevésével? Melyikünk meri állítani, hogy soha nem tett olyat, hogy tisztán éreztem mindenféle vallásosság istenhit nélkül, hogy ez így igaztalan, ezt így nem tehet, és úgy kéne. És mégis azt tette, ami a rossz, ami az igaztalan. Melyikünk meri mondani, hogyha írott törvényt nem ismert, ha meggyőződéssel felőle nem jutott, de működik be az emberben egy erkölcsi érzék, és hogy ezzel hányszor szembeszegül az ember, és ennek ellenére cselekszik. Még egy nagyon érdekes érvelést alkalmaz Pál apostol, azt mondja, és hogy van bennünk erkölcsi érzék, erről a legjobban tanúskodik az, hogy hogy tudunk ítélkezni egymás fölött. Azt mondja, lehet, hogy magunkkal szemben nem gyakoroljuk az ítélkezést, magunkat áltozatnak és ártatlannak tekintjük, és magunkban észre se veszünk dolgokat, és nem ítélünk el dolgokat, amelyeket cselekszünk, de kitűnően működik az erkölcsi érzékünk mások megítélésében. És azt mondja Pál, vigyázat, menthetetlen vagy ember, aki másokat megítélsz, és ezzel saját magadról kiállítod a bizonyságtételt, hogy tudod te, érzed te, hogy hol van a különbség. És azt mondja, akkor magadat nem ítéled el? Igen, azt kell mondanunk, hogy igaza van az apostolnak. Mindegyikünk felelős azért, vallástalan embertömegek is, hogy egy lelki restségnek, könnyelmiségnek, kényelmességnek engedünk, és nem keresünk, és nem kutatunk, és nem törekszünk följebb. A másik elmarasztalás pedig, hogy a lelkiismeret belső erkölcsi érzékével, ösztönző erejével nagyon sokszor szembe helyezkedünk. Na és mit mond a zsidóknak? És most már ne a zsidókról beszéljünk, hanem beszéljünk a buzgó vallásos emberekről, akiket, ahogy említettem, sokszor szintén meg kell győzni arról, hogy ők is a bűn és a halál ítélete alatt vannak. Így olvasom a Római Levél második fejezetében a 10. verstől a 20. Ímé te zsidónak neveztet el, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. És azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakok vezetője, és a sötétségben lévők világossága. A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, mert rendelkezel a törvény által az igazság és az ismeret formájában. Olyan jellemzően írja le az apostol a buzgó vallásos emberek dicsekedését. Úgy érzik ők a kiskorúak tanítói, ismeri az Isten akaratát. Figyeljük csak meg, hogy a következő versben hogy folytatja. Te, aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodol-e? És utána fájdalmasan mondja, az Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között. És azt mondja, sokszor megszégyenítenek a pogányok titeket, amikor ők természettől fogva kinyilatkoztatott ismeret nélkül is igazságot cselekszenek. Kedves gyülekezet, hadd kérdezzem meg, nem igaz ez mindenkor buzgó vallásos embereire, nem csak a zsidókra? Sokszor ott az az önelégülség, mi ismerjük az Isten akaratát, mi hívők vagyunk, mi Isten ismerők vagyunk. És közben hangzik az elmélet, és közben a törvény áthágása, és sokszor az Isten neve káromoltatik, és emberek megütköznek és elidegenednek. A buzgó vallásos emberek, az Isten nevére hivatkozó emberek törvényszegései miatt. És sokszor előfordul, hogy emberek pusztán a lelkiismeret törvényének, a belső jó érzésnek, jóra késztetésnek való engedelmességgel külön erkölcsiséget mutatnak föl, mint keresztények, mint Isten ismerők, mint a csodálatos Isten igazság részesei az ő gyakorlati erkölcsi életükben. Tehát Pál apostol így vezeti rá mind a két réteget arra, hogy mindenki a bűn és a törvény ítélete alatt van. Kimondja még a vallásosoknak ezt az ígét is a második fejezet 13. versében. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Azt mondja, semmiféle érdem nincs a törvény hallgatásában. Ettől senki se fog megigazulni, hanem akik a törvényt betöltik. És ezután a harmadik fejezetben az apostol végül ad egy ilyen megdöbbentő összefoglalást mindezek alapján, egy érdekes idézet gyűjteménnyel, amit az Ószövetség különböző helyeiről állított össze, bemutatja az emberiség jelenlegi állapotát, amit az Istennek egy fájdalmas megrendülés szemlélni. És ezt írja. A 9. versben így olvassuk. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. amint megvan írva, hogy nincs csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. 13. vers. Nyitott sír az ő torkuk. Nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. 15. Lábaik gyorsak a vérontásra. Útjaikon romlás és nyomorúság van. És a békesség útját nem ismerik. Nincs istenfélelem szemük előtt. Idáig olvasom. Milyen igazak ezek? Útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik. Azok miatt az eljárások, miatt amelyeket az előzőkben felsorol. Még később, érdekes módon a 7. fejezetben az apostol visszatér még mindig erre a problémára, hogy mindenki a bűn és a halál ítélete alatt van. Mert egy kérdés még mindig ott van. Sokszor az ember úgy gondolja, hogy csak addig van ebben az állapotban, míg valahogy világosabban fel nem ismeri az igazságot és a kötelességeit. És a római levél 7. fejezetében az apostol azt kezdi magyarázni, hogy nem így van a dolog, mert az embernek fel kell fedeznie magában, hogy még ha a legvilágosabb fogalmakat nyeri is az igazságról, és ha azt a lelkében elfogadja is, még mindig törvény benne a rossz. És az ember nem talál utat a menekülésre. A római levél 7. fejezetéből szeretnék idézni. Tehát annyit hadd jegyezzek meg, hogy a mai napig se veszett ki az a naivitás, se keresztényekből, se vallástalanokból, hogy az embernek csak jobb társadalmi körülmények kellenek, vagy az embereknek csak szellemi, lelki felvilágosítás és nevelés kell, és akkor mi mindnyájan jobbak leszünk. Olyan sok tiszteletre méltó, hősies optimizmus volt a történelemben. Hányan az egész életüket adták volna rá, vagy jobb körülményeket teremteni az embereknek, vagy az embereket lelkileg, szellemileg nevelni, és megváltozik a világ. Amit most olvasok a római levél 7. fejezetéből, abból látni fogjuk, az apostol milyen kristálytisztán mutat rá, nincs ilyen gyógyszer az emberiségnek. Ez egy naív optimizmus, ez egy szép optimizmus. De nincsenek olyan külső és belső lelki és szellemi körülmények, amelyeknek az ideális volta megoldhatná az ember problémáját. Mélyebben van a probléma. Ezt írja a római levél 7. fejezetében, először a 15. verset olvasom, aztán a 18-at, a 21-től a 24-ig végül. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulad a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Kedves vendégeink, testvéreink, vajon ráismerünk-e a saját helyzetünkre? Elég egyszerű és gyakorlatias módon fogalmazja az apostol. Azt mondja, tetten érem magam, hogy én nem azt csinálom, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt teszem. Van közöttünk valaki, aki még ilyesmit nem fedezett fel a saját életében? És nem állapította meg keserűen, hogy történt, hogy én nem azt tettem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, pont azt tettem. Azután nem jellemző problémánk ez, megvan bennem az akarás, de nem találom a jó véghez vitelét. Mint ha azt mondaná az apostol, azt se tudom, hogy történik, hogy a jó szándékaim kisiklanak, és belemegyek pont az ellenkező útvesztőbe. Megvan bennem az akarás, hogy van, hogy nem találom a véghez vitelét. És az apostol végül kimondja a tényt, azt mondja, megállapítom, nem lakik bennem jó, nem természetem a jó, az igazság. De ellenben felfedezem azt, hogy a bűn, mint törvény van bennem. Kedves gyülekezet, nagyon fontos ez a fogalom, azt mondja Pál, törvényként van bennem. De megmagyarázza a római levélben, hogy miért, hogy ez egy öröklött meghatározó az emberben. Mi nem csak külső vonásokat öröklünk szüleinktől, meg az előző emberi generációktól, hanem lelki hajlamokat, lelki beállítottságot is. És egészen biztos, hogy önzéssel fertőzötten születünk. A jó, az igazság nincs meg bennünk, de törvény a rossz. Olyan tanulságos kis gyerekeket megfigyelni. Ugye, milyen jó, hogy kedvesek. Annyi gond, baj van, de végtelenül kedvesek és aranyosak. De azt nem mondhatjuk, hogy romlatlanok. Azt, hogy ártatlanok, azt igen, mert teljesen ártatlanok, az Isten szemében is azok. De az ártatlanságukban bemutatják, hogy milyen természettel születik az ember. Amikor még a nevelés nem csiszolta le, amikor az ember még abszolút őszintén nyilatkozik meg, akkor mi jön ki belőlük? Az, hogy én, nekem, nekem, ugye, nagyon jól tudjuk. És gyerekek között milyen jelenteket láthatunk sokszor. Azt mondja Pál, megvan bennünk, értsük meg, törvény bennünk, és amikor egy életen át ezt gyakoroljuk, mert körülöttünk mindenki így él. Mert ez az egész emberi társadalom törvénye. Akkor gondoljunk arra, hogy valóban így van, ahogy az apostol írja, hogy mint törvény megvan bennem a bűn. És fölteszi a kérdést, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Szeretnék néhány sort idézni Pascal Gondolatok című könyvéből. Pascal egyike azoknak a keveseknek, ugye a híres 17. századi természettudós és filozófus, aki igazán nagyon komolyan kutatta az ígét, és valahogy csodálatosan megértette, hogy mi az evangéliumban az egyedülálló minden más vallási és filozófiai tanításhoz képest. Csak néhány sor, de tökéletes. Azt mondhatom, az evangélium summáját Pascal nagyon jól megértette az igéből. Ezt írja. Az önszeretet velünk született nyilvánvalóan jogtalan kívánság, amelytől nem tudunk, de amelytől mégis szabadulnunk kell. Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy ez az önszeretet bűn, sem arra, hogy ebben születtünk, és hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni. És egynek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközet. És ez az, amit itt a római levélnél is látnunk kell, ez az evangélium különbsége minden más gondolatrendszertől. Na de most úgy gondolom, hogy az a kérdés most már igencsak foglalkoztat bennünket, de hát akkor mi a megoldás? Ennyit kellett foglalkoznunk azzal, hogy megértsük az elveszett helyzetünket, hogy az embernek megváltásra, szabadulásra van szüksége, de mi a szabadulás útja? Szeretnék idézni a római levél 3. fejezetéből, pontosan ott folytassuk a gondolatmenetet, ahol az előbb abba hagytuk. Így olvassuk a római levél 3. fejezetében, a 24. verstől a 26-ig. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Akit Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. De próbáljunk csak szinte szóról szóra menni. Azt mondja az apostol, megigazulva ingyen az ő kegyelméből. Mi ez, hogy megigazulás? Ennek a kulcsfontosságú bibliai fogalomnak két jelentése van. Az egyik jelentése az Isten ítéletében, ahol a szeretet törvény, az egyetemes erkölcsi törvény, az egész világ mindenségben érvényes erkölcsi törvény áthágásai terhelnek minket. Ott felmentő ítéletet kapni. Megigazulni annyi, mint igaznak nyilvánítást nyerni az Isten ítéletében, és a törvényszegéseink terhétől, következményeitől megszabadulni. A szó másik értelme pedig megigazulni, átváltozni, egy személyiség és lényeg változáson átmenni. Bűnösből, bűntörvényétől meghatározott emberből igazzá, más emberré lenni. Létezik az ember számára megigazulás. De láttuk, hogy az apostol felkiáltott a római levél 7. fejezetében, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből.
és most hirdeti azt, hogy van az embernek megigazulás. Lehetséges az Isten ítéletében felmentés nyernie törvényszegéseitől, és lehetséges az embernek igazzá lenni, átváltozni, más emberré lenni, a törvény erejével őt szolgaságban tartó bűntől szabadulni. És azt mondja, hogyan lehetséges? A Krisztusi Jézusban való váltság által. Olyan sokaknak ez egy olyan megfoghatatlan misztérium, hogy miért kellett Krisztusnak a kereszten meghalni? Mi ez az egész kereszttörténet? Mi ez a véres történet? Hogy van ennek köze az ember megigazulásához? Miért volt erre szükség? Nézzük csak meg, hogy hogy olvastuk itt a 25.-26. versben. Mondja, azért, hogy megmutassa Isten az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Isten hosszú hűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Krisztus hitéből való. Már az Ószövetségben Mózesnek kinyilatkoztatta Isten világosan, hogy Isten ugyan irgalmas, kegyelmes, megbocsát hamisságot, vétkezés, bűnt, de a bűn semmiképpen nem hagyja büntetetlenül, mert ő nem csak nagy irgalmasságú, de nagy igazságú is. Kedves gyülekezet, szeretnénk, ha megértenénk, hogy bűnt büntetlenül hagyni igazságtalanság. És a másik fontos dolog, hogy a bűnös embernek van a legnagyobb kárára, ha a bűne büntetlenül marad. Miért? Mert a bűnös embernek pont az a betegsége, hogy nem érti meg, hogy az önzés útja, amit a Biblia bűnnel azonosít, az mindenképpen a természeti törvény erejével a halálba visz, hogy az pusztulást és szenvedést zúdít rá és másokra. Ha az Isten nem gyakorol erkölcsi ítéletet a bűn felett, ha ezt a bűnt büntetlenül hagyja, a bűnnel szemben laza és könnyelmű és értetlen ember még lazábbá és még könnyelműbbé válik. És mit tett az Isten, aki nagy igazságú is, de nagy irgalmasságú is? Azt mondja Pál, egy csodálatos elgondolása volt az Istennek. Azt mondta, az ember ugyan büntetlenül nem maradhat, mert ez válna a legnagyobb kárára. Az erkölcsi könnyelműsége még jobban elfajulna. De az Isten a következő megoldást választja, hogy ő veszi magára az ember büntetését. Az ember halálos ítéletét végrehajtja, de nem az emberen, hanem szeretetből, a teremtménye iránti kegyelemből ő viseli el az ember büntetését. Valami hallatlan eszme ez. Gondoljunk csak különböző vallásokra, gondoljunk vallási irányzatokra. Hol létezik ilyen gondolat, hol létezik ilyen Isten kép? Egy Isten, aki nagy igazságú, de aki emellett nagy irgalmasságú, és aki bűnt ugyan nem hagy büntetlenül, de úgy segít bűnbe esett teremtményeim, hogy maga vállalja magára szeretetből és kegyelemből bűnüket, és ő szenvedi el annak büntetését. Azt olvastuk itt, hogy az Isten igazsága miatt volt erre szükség. Az Isten hosszú tűrése miatt, amit különben félreértenének és félreértelmeznének az emberek. Hogy az Isten igaz maradjon, és az igazság szilárdan álljon, miközben Isten kegyelmet oszt a bűnösöknek és a törvényszegőknek. Ezért is mondja Pál a 3. fejezet 31. versében, a törvény tehát hiába valóvá tesszük a hit által, távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Azt mondja, ez a fajta kegyelem, ez megerősíti a törvényt, megerősíti az igazságot, nem pedig az igazság elmozdításával a kegyelmet. Milyen szükségünk van a római levél tanítására? Hány keresztény nem érti ezt? Hányan úgy gondolkoznak, hogy az Isten kegyelme azt jelenti, hogy félreteszi az igazságát, és elnéző, és túlnéz a dolgokon? Ja, pedig ha a keresztet megértjük, ha Jézus Krisztusban való váltságot megértjük, ha megértjük, hogy csak váltság díjon kaphatott kegyelmet az ember, akkor pont azt értjük meg, hogy az isteni kegyelem nem törli el a törvényt, nem törli el az igazságot, hanem azt megerősíti. Aki igazán érti meg a Krisztus váltság halálának az üzenetét, az a bűn szörnyű vétkességét érti meg, az az igazság mozdíthatatlanságát érti meg. Abban megszilárdul az erkölcsi törvény, nem pedig a kegyelemmé könnyebbé és lazábbá teszi őt. Azután Pál apostol magyarázza a római levél 4. fejezetében, hogy egy milyen csodálatos helyettesítés lép életbe. Azt mondja, aki hisz ebben a váltságban, hogy Isten vette magára mi bűnünk büntetését. Azt mondja, annak Isten nem tulajdonítja az ő bűnei, törvényszegéseit, hanem kegyelemből oda számítja azok közé a bűnök közé, amelyekért a megváltó meghalt. Így olvasom a Római Levél 4. fejezetében, a 3. versben, Pál apostol az Ószövetségből idéz két igét, illetve hivatkozik két bibliai személyre, hogy megmagyarázza, ez nem valami új evangélium, ez nem a Pál evangéliuma, vagy nem az új szövetség evangéliuma. Már az Ószövetségben is benne volt ez, csak sokan nem értették meg. Így olvassuk a 3. versben, a Mózes 1. könyvéből idézi. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott ő még igazságot. Mint ez a döntő szó, tulajdonítatott. Az Ószövetség nem tud olyan szentekről, akik a cselekedeteik által maguk igazak voltak. Ja, Ábrahám sem. A hívők atya, Isten barátja sem. Neki csak hite volt, őszinte hite volt, és a hite alapján tulajdonította, beszámította neki az Isten a megváltó igazságát. Azután pedig így olvasom, a 6. versben Dávidot idézi, aki a 32. Zsoltárban a következőket mondja. Így olvasom, amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. 32. Zsoltárban majd csak nézzük meg ezeket az ígéket. Itt is milyen szó van, nem tulajdonít. Mert olyan ember, akinek ne lenne rengeteg törvényszegése, nincs. Az előbb olvastuk, hogy nincs igaz csak egyetlen egy sem. Se vallásosok, se vallástalanok között. Mindenki jogosan van a törvény és a halál ítélete alatt. De azt mondja Isten, nem tulajdonít bűnt annak az embernek, aki hisz. Elnyerheti a megigazulást az Isten ítéletével, az igaznak nyilvánítást. De most tegyük fel azt a kérdést, hogy oldja meg az Isten a megigazulás másik problémáját. Hogy az ember igazzá váljék a jellemében, a lényében, hogy más emberré legyen. Hogy az önzésnek a törvénye, a rossz, ami törvényként uralkodik benne, az erejét veszítse. Hogy tudja az Isten megtölteni az embert más tartalommal? Hogy történhet ez? Itt szeretném azt hangsúlyozni, nagyon fontos, hogy a megigazulás két értelmét nem lehet egymástól szétválasztani. Olyan sokan keresztények közül beleestek ebbe a balga tévedésbe, hogy az Istent úgy gondolták el, mint aki egy jogi játékot játszik önmagával. Bocsánat ezért a kifejezésért, de nagyon sokan így értik a Krisztus váltság művét. Hogy Isten ugye fenn akarja tartani az igazságát, és közben az embernek megbocsátani. Ezért, hogyha az ember hisz ebben a váltsághalálban, akkor Isten nem tulajdonítja neki bűneit, őt szabadon engedi, igaznak nyilvánítja. Tehát sikerült megoldást találni. Na de ha közben az ember belül romlott marad, ha az emberben a törvény erejével ott van a bűn, akkor az Isten igaznak nyilvánít valakit, aki a valóságban nem az, aki a lelke mélyén romlott. Akkor ezért mondtam, hogy Isten jogi játékot játszik a saját törvényével. Talált egy érvelést, amivel igaznak nyilvánítja a bűnöst, de közben a valóság mégis az, hogy egy romlott embert, egy önzés törvényétől megkötözött embert mond igaznak? Pál apostol ilyen éles kérdésekre szokta azt válaszolni, távol legyen. A szentség és az igazság Istenénél ilyen kisiklás nincs. Hanem Isten akkor mond egy embert igaznak, amikor ő tényleg igazzá tudja tenni. Akkor mond felette felmentő ítéletet, amikor a hite alapján nem csak tulajdoníthatja neki, nem csak beszámíthatja neki a megváltó érdemeit, és elveheti a megváltó miatt a törvényszegései következményeit, hanem amikor ez a hit az embert meg is tisztítja, meg is változtatja, a lelkéből el is távolítja az önzéssel való megegyezést. És erről szeretnék még néhány szót szólni, hogy ez hogy történik. Gondolkozunk csak el egy kicsit azon, hogy a Biblia hitem nem azt érti, amit nagyon sokan felületesen gondolnak elhinni. Elhinni, hogy úgy van. A mi magyar hitszavunknak van egy sokkal mélyebb jelentése, mint ahogy a bibliai fogalomnak is van. Amikor azt mondjuk, hogy valaki hisz valamiben, ezen nem azt értjük, hogy elhiszi, hanem azt értjük, hogy szívvel, lélekkel hiszi, hogy értékel is, hogy azt nagyszerűnek tartja, hogy az életét, erejét odaadja érte. És amikor a Biblia azt mondja, hogy valaki hisz az evangéliumban, nem azt gondolja, hogy elhiszi, hogy úgy volt, hogy Jézus a földön járt, hogy Isten fia volt, hogy meghalt, hanem azt érti, hogy az ember ebben szívvel, lélekkel hisz, ezt értékeli, ezt érti. És annyira értékeli, hogy szívét, lelkét, mindenét odaadja érte. Ez a hit. És szeretném megkérdezni, ha valaki így hisz a Krisztus váltság művében, ilyen teljesen hiszi, ahogy itt Ábrahámról mondja, és csak az ilyen hit az, amire az Isten megigazulást ad, Akkor vajon ez a hit változtat-e az emberem? A római levél 5. fejezetéből szeretnék idézni. De ahogy mondottuk, ha az ember ebben teljesen hisz, gondoljuk meg, hogy ha az ember tényleg végig gondolja ezeket, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Ha egy ember megérti, hogy Krisztus mit cselekedett, és hogy az Atya mit vállalt ezzel, akkor ilyeneken kell elgondolkoznia. Így olvasom a római levél 5. fejezetében, a 6. verstől. Mert Krisztus, amikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki. Ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. De Isten a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Első pillanatra talán nem is világos előttünk, hogy mit mond, de gondolkozunk csak egy kicsit. Azt mondja az apostol, van a történelemben néhány példa arra, hogy emberek igaz ügyért, vagy szeretetre méltó emberekért az életüket adták. Ezeket csodáljuk. Azt mondja, ez valami hallatlan dolog, hogyha jóért, igazakért, jó ügyért is valaki az életét adja. Azt mondja, jóért még csak megmer halni valaki. Azt mondja, de ki halna meg az ellenségeért? Ki halna meg a gonoszokért? Azt mondja, az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor ő a világ megalapítása, ő Krisztus odaadását elhatározta. Ő előre ismerte az összes megszülető embereket, azok magatartását, az ember lázadását, szembesegülését, elidegenedését. És az Isten elhatározta, hogy az ellenségeiért, a vele szembefordulókért, a lázadókért, a gonoszokért, akiknek az élete oly rút, akiknek az összes rútságát szemléli, ő egy összegben látja az egészet. Az Isten elhatározta, hogy ezekért hal meg. Mikor az ember ilyeneken gondolkozik, hogy mi is az, hogy az Isten szeretete, ha egyszer meglátja, hogy mi a szeretete maga igazi mi voltában, akkor ez, hogy így mondjam, úgy sarkaiból kilöki az ember önzését. Az a hallatlan, önzetlen szeretet, amely az Isten lényében megtestesül, és legcsodálatosabban a Krisztus általi megváltásban kifejezésre jut, ha az ember ezt megérti és ebben hisz, akkor megszégyeníti, legyőzi a bennünk lakozó önzést. Kedves gyülekezet, egy valóságos lelki forradalomnak, egy hatalmas lelki megmozdulásnak kell történni az emberben. És az ige azt mondja, hogy csak a végtelen isteni szeretet, az a felfoghatatlan isteni áldozatkészség, ha azt az ember igazán megérti és hisz benne, ha ide eljut, ha a Szent Lélek világítja meg ezt az embernek, és a maga igazi mi voltában felfogja, ez tud az ember lelkébe olyan reflektorfényt árasztani, hogy egyszerre szégyeli magát az ember az önzése miatt, elítéli az önzését, meggyűlöli az önzését, és valami lelki forradalom és lelki változás következik be benne. De nem csak ennyi történik, amikor az ember hisz Krisztusban, és most már látjuk, hogy akkor nem csak Isten tulajdonítja neki a megváltó érdemeit, nem csak igaznak mondja jogilag, hanem az ember lelkében is igazul meg. Hanem még egy csodálatos dolog járul ehhez. Így olvassuk a római levél 5. fejezetében, az 1. és az 5. versben. Megigazolván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatot nékünk. Tehát mit mond Pál apostol? Azt mondja, ha mi elnyerjük a megigazulást, ha mi hiszünk Krisztusban, akkor egyrészt Isten felment az törvényszegéseink alól, másrészt a lelkünkben megigazulás történik, nagy lelki átalakulás, az Isten pedig abban a pillanatban visszafogad fiainak. Az Isten abban a percben helyreállítja a teremtő és teremtmény közötti régi szeretet kapcsolatot, ami a bűn miatt megszakadt. Azt mondja, miután megigazulunk hitáltal, mondja az apostol, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Egy bizalmas, személyes, békességes viszony jön létre az Isten és az ember között. És azt mondja az apostol, hogy Isten szeretete kitöltetik az ember lelkébe a Szent Lélek által. És ezt a gondolatmenetet folytatja aztán a római levél 8. fejezetében, ahol elmondja azt, hogy az Isten szövetségének, békességének a jele, a záloga. Amikor Isten egy emberrel helyreállítja az Isten és teremtmények közötti rendes viszony. Amikor újra bizalmas, közeli viszony létesül az Isten és a képére és hasonlatosságára teremtett ember között, akkor ennek az a jele, az a záloga, hogy az Isten a Szent Lelket ajándékozza az embernek. A Szentlélek személye mély titok. Hogy van az, hogy az Isten nem csak kívülről tud szóba állni velünk, nem csak a fülünkkel tudjuk hallani az ígét, hanem valahol bent, a lelkünkben az Isten párbeszédbe tud kapcsolódni velünk, hogy belülről tud beszélni velünk, hogy mellénk tud társulni a lelkünkben, és állandóan beszélni hozzánk, ösztönözni, segíteni. Ez egy mély titok. De az ige beszél, hogy létezik a fiúság lelke, létezik az Isten lelke, aki olyan titokzatosan munkálkodik, mint a szél. Aki úgy társul a mi saját akaratunkhoz és gondolatainkhoz, hogy semmiben a mi szabadságunkat, önállóságunkat nem sérti. És mégis, mint szövetséges ott van mellettünk, segít, támogat, bíztat. Ez valami csodálatos kiváltság. És azt mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, hogy ekkor megtörik a bűn és a törvény, a bűn és a halál törvényének a hatalma. Mert ha az Isten lelke társul, ami most már másképp gondolkozó belső emberünkhöz, ami ugye most is erőtlen, csak a gondolkodása más. De ha ez az isteni lélek társul hozzá, és ez segít, akkor az ember egy óriási belső erőt kap, hogy noha benne van a reflexeiben, az ösztöneiben, a természetében az önzés törvénye, valami nagyobb hatalom belülről. Az Isten lelke által megerősített belső ember le tudja ezt győzni. És az ember képes más emberré lenni, és más törvény szerint viselkedni és élni. És most már csak egy kérdésünk van, egyetlen kérdésünk van, befejezésül hátra, és pedig az a kérdés, hogyha ezek szerint szinte az Isten végez el mindent, akkor mi a mi részünk? Mert hogyha Isten az, aki a mi bűnünk büntetését helyettünk elszenvedte, ha Krisztus váltsága végezte el ezt, ha utána a bennünk lévő önzés törvényét az isteni lélek segít legyőzni, hát ha mindent az Isten végez el, akkor mi az ember része? Hol van itt a mi szerepünk? A Római Levél 6. fejezetéből szeretnék idézni még néhány verset. A Római Levél 6. fejezetében így olvasom. Felteszi Pál a kérdést az első versben. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Tehát azt mondja, az emberben ennek tudatosnak kell lenni, az embernek akarni kell egy új törvény szerint élni. És ennek az akaratnak a szerepét így emeli ki a továbbiakban. A 12. versben így olvasom. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaival. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereül az Istennek. És azután így olvasom a 19. verset. Emberi módon szólok a ti testetek erőtelensége miatt, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, most úgy szánjátok oda a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Megfigyeltük ezt a kifejezést, szánjátok oda, akarjátok. Igen, itt van az ember szerepe. És tulajdonképpen a hit két dolgot jelent. Mert a hit az ember része, így is mondhatjuk a döntő fogalommal. A hit jelenti azt, hogy az ember mindenek felett értékeli, az Isten igazságát és kegyelmét többre értékeli a saját önigazolásánál és önzésénél. Ez az egyik. És hogy vágyakozik azzal az igazsággal összhangba kerülni. A másik pedig, hogy az ember elszántan, eltökélten akarja. Olyan szívvel, lélekkel, ahogy azelőtt a rosszat, az önzését szolgálta. És kedves gyülekezet, szeretném aláhozni, hogy mind a kettő fontos. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a hit, hát jó, nem annyi, hogy elhinni, de hát akkor annyi, hogy vágyakozni a jóra. Annyi, hogy értékelni a jót. Hát igaz, hogy ez magasabb fok annál, mint hogy pusztán elhisszük, de kevés. Azt mondja az apostol, az igazi hit jelenti az odaszállást. Jelenti a mindent beleadást. Jelenti azt, hogy szívünket, lelkünket ahhoz adjuk. És azt mondja, csak az ilyen hit vezet megigazuláshoz. Csak akik így tartják meg a saját önzésükkel szemben az Isten lelkével való szövetséget, és így tartanak ki abban, azok győzedelmeskedhetnek. És az apostol végül néhány csodálatos kijelentéssel emlékezik meg arról, hogy mi a végső perspektívája ennek a küzdelemnek és ennek a megváltásnak. Úgy mondja a Római Levélben, a 6. fejezet utolsó versében, amelyből az előbb idéztünk. Így olvassuk itt az ígében. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. A 8. fejezetben pedig ezeket olvasom, a 16. verstől a 18. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely népünk megjelentetik. Tehát azt mondja az apostol, hogy akik itt vállalják ezt a küzdelmet önmagukkal, és az Isten lelk által győzelmessé válnak, azok számára Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Ez a megigazulás végső gyümölcse. És azt mondja, nem lehet szavakkal beszélni arról a dicsőségről, amely az osztály részük. Én nagyon mélyen meg vagyok győződve arról, hogy az örök élet az egyik leghomályosabb, legbizonytalanabb kérdés sok-sok embernek, a keresztényeknek is. És ez az egész keresztény hithez való viszonyulásunk egyik sarkkérdése. Mert ugyan miért törekednénk arra, amit nem is tartunk boldogítónak vagy jónak, rendkívül ködös elképzeléseik vannak róla, és egyáltalán nem vágyakozunk oda. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy az örök élet kérdéséről, a végső üdvösségről majd akkor fogunk részletesebben beszélni, amikor a korintusi első levélről lesz szó, annak a második témájánál, ami így szerepel a programunkon, hogy a feltámadás és az örök élet ígérete. Akkor úgy fogunk erről beszélni, hogy fölvetjük mindazokat a kérdéseket, amelyek mindannyiunk gondolataiban, mint kérdőjelek megjelennek, és igyekszünk az ige bizonyságtételét nagyon világosan összegezni, hogy nekünk ne legyen ködös fogalom, mi az a hallatlanul értékes, kegyelmi ajándék az örök élet, hogy ezt valóságnak tudjuk tekinteni, és az ember futni tudjon érte, küzdeni tudjon érte, mint az egyetlen igazi értékért, mint az emberi élet egyetlen lehetséges kibontakozásáért és megoldásáért. Amen. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk nevében jövünk hozzád. Köszönjük, hogy megszólíthatunk téged így, mi Atyánk, mert Krisztus által békességünk lehet veled. Köszönjük, Urunk, a bizonyságtevést, hogy ezt mindannyiunknak személyesen kell elnyernünk. Ó, kérünk, segíts meg minket, hogy elgondolkodni tudjunk a Te ígében, hiszen látva látjuk, nem talált az emberiség sem igazi okot, nem talált rá a diagnózisra, és nem találtuk meg a terápiát, a gyógyulás útját sem. Urunk, kérünk, Te segíts, hogy megértsük a Te ígét különös és egyedülálló szavait, hogy mi a mi összes nyomorúságunk oka, és hogy ezért mindnyájan felelősek vagyunk. De köszönjük, Urunk, hogy a Te ígéd nem csak lesújt, nem csak kérlelhetetlen rubrikával rávezet bennünket arra, hogy a bűn és a halál ítélete alatt vagyunk, hanem köszönjük, Urunk, az evangéliumot, hogy nékünk, akik nem tudunk igazzá lenni a törvény betöltése által, akik nem tudjuk azt tenni, amit akarunk, amit szeretnénk, amit jónak tartunk, Te megigazítasz ingyen kegyelemből, és tőlünk csak egyet kérsz, a hit igaz, őszinte, komoly lelki magatartását. Kérünk, Urunk, vezess el minket erre, hiszen ez is a Te kegyelmed, Te adod az ösztönzést, a késztetést. Tudjuk, hogy az állásfoglalás a döntés a miénk. De kérünk, védj körül, tanításoddal, belső megvilágosításoddal, hogy mi minden lehetőséget megkapjunk a szabaduláshoz. Köszönjük néked, Urunk, minden jóságodat. Arra kérünk, kegyelmeddel bocsáss el bennünket. Te segíts, hogy tovább világosabban megértsük mindezeket. Adj kérünk viszontlátás majd, és további örömet és áldást ígéd tanulmányozásában. Amen.